Szeretettel köszöntöm Idő Zászkalicki Pál evangélikus lelkész testvérünket az Evangélikus Missziói Központ épületében. Néhány hónappal ezelőtt itt éppen egy ima közösségben vettünk részt, meghirdettük, hogy imádkozzunk a misszióért, egyházunkért, a világért, hát ez még a világjárvány előtt volt. Akkor is volt miért imádkozni, ma különösen is van miért imádkozni. Pali bácsi, évtizedek óta ismerlek, tisztellek, szeretem a szolgálataidat, igehirdetéseidet. 85. évedet taposod, hogy, ahogy szokták mondani. Hogy élted meg a karantén időt?
Mondhatnám, hogy egyre nehezebben. Tulajdonképpen elfoglaltuk magunkat azzal, és ebben a feleségemet is beleértem, hogy van egy kis udvarunk, kertünk, virágok, zöldség, szőlőlugas, lefoglalta naponta egy-két óránkat, olvastam is. Regényeket olvastam, például Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című rendkívül érdekes, fordulatos, izgalmas könyvét, azután Herczeg Ferencnek a Bizánc című drámáját, amelyik nagyon aktuális manapság, amikor veszélyezteti a mohamedanizmus Európát. És elolvastam az Evangélikus Tényfeltáró munka legújabban megjelent háló kötetét Nagy Gyula püspöknek és Harmati Béla püspöknek a munkásságáról. A legjobban a gyermekeink, unokáink hiányoztak, hiszen nagy, hála Istennek nagy családunk van, 14 unokának és már 4 dédunokának örülhetünk. És a fóti gyülekezet közössége is hiányzott, hiszen leginkább azok járnak templomba, akik majdnem kortársaim, nálam fiatalabbak, valamikor gyermekbiblia köröseim voltak a férfiak. Viszont volt egy öröm is ebben az időszakban, március 20-a körül megkért engem a gyülekezet lelkésze, hogy az elkészült és már kiadott áhítatos könyvem napi áhítatait küldjem el 3 csoportban a gyülekezetnek, ebből az első csoport a presbiterek, másik 2 csoportban azok a gyülekezeti tagok, akik ezen az úton elérhetők. Én ezt elküldtem unokatestvéreknek, jó barátoknak, és az azt jelenti, hogy naponta csak a címzetek voltak 120-an, akik ezt elolvasták. És úgy éreztem, hogy öreg korom ellenére ez egyfajta erőléptetés volt az Isten részéről, mert ekkora gyülekezetem hosszú lelkészi szolgálatom alatt legfeljebb évente, ha 2-szer volt 100-on felüli gyülekezet. Hiszen Szorványban szolgáltam, Baranyában 20 évig, Cegléden és a teológus otthonban, ahol szintén kicsi csoportokkal foglalkoztam szószékről.
A karantén idő alatt tartottál a haláltól? Mert ugye minden nap a hírekben ez szerepelt, hogy különösen is a 80 éven felüliek.
Hát nézd, tartani nem tartottam, mert fel vagyok készülve arra, hogy amikor az Úristen megelégeli az én földélet utamat, akkor hazahív. Hiszen életem ideje kezedben van, Uram, olvassuk a zsoltárokkal. És ha azt kérdezed, hogy hogyan készülök az elmeneterre, akkor azt tudom mondani erre, hogy tudatosan és szándékosan. Hiszen nagyon jól tudom azt, hogy önmagában a 85. év is hihetetlen nagy, meg nem érdemelt ajándék az Istennek. Édesapámat 56 éves korában vitte el egy második szívinfarktus. És őszintén szoktam mondani, hogy ő hozzá alig mérhetem magamat. A térdéig sem érek fel. Ő bibliafordító volt. Azután megalkotta Fóton az árvaházat, a mandák otthont, amelyik évtizedeken keresztül nagyon sok ember életének fordulópontját segítette azoknak, akik odajöttek. És azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy a családban 2 fiú gyerek, akik egymáshoz elég közel születtek, mindig megkérdezték, amikor óvodás korban le kellett őket ebéd után fektetni, hogy ez ugye a kisalvás, és este volt a nagyalvás. És a harmadik, amikor a halálra szólít az Isten, az a leghosszabb vagy a legnagyobb alvás. De nagyon jól tudom, és éneklem szívvel, lélekkel, hogy Jézus él, én is vele, hol van a halál hatalmad. Vagy nagyon szeretem az angol esténeknek az utolsó versszakát, amire azt tartom, hogy ez a haldoklóknak az imádsága. Tartsd oda, húnyó, két szemem elé, szent keresztfádat mutassék felé.
Nagyon köszönöm, amiket mondtál. Mégis azt tapasztalom, hogy vannak keresztjének, ezen belül idős keresztjének is, akik azért tartanak a haláltól. És talán nem is annyira a haláltól félnek sokan, hanem a meghalástól. Tehát mivel tudod őket erősíteni, biztatni, hiszen nyilván te magad is kísértél embereket már át, hát a túlsó partra, legalábbis a parton innen, mivel lehet erősíteni a keresztényeket, mert nem kell szégyelni, hogy a keresztény ember is ember, és a mi szívünk is összeszorul időnként.
Amikor beállítottam egyszer az egyik nagymamához Csiklóson, és azt mondtam, hogy nagymama, mi történik itt, most hazahívják messziről elszármazott unokákat is, mire azt mondja, nem tudom, miért csinálnak ekkora nagy ügyet ebből. Hiszen én oda indulok most, ahova egész életemben készültem. És ez nekem a lelkésznek adott óriási örömöt és megerősítést abban, hogy jó úton járunk, amikor felkészítjük az embereket. Azt látom, hogy ma ez nem természetes. Hát hogyan kellene őket felkészíteni? Valahogy úgy, hogy minden szolgálatunkból kiderüljön az, hogy egész életünket az örökké valóság fényében kellene élnünk. És akkor az ember tudja azt, hogy nem ér véget az életem a halállal, hogy a halál az csak kettős pont, és nem pont egy mondat végén, kettős pont, ahol máshol, másképpen, sokkal jobb körülmények között Isten egész házanépével együtt élhetjük tovább az életünket, akkor mindezek nem terelnek le.
Hogyan látja Pali bácsi a világkereszténység állapotát? Hasonlítgatják egymáshoz a vallásokat, ki mennyire fejlődik, vagy visszafejlődik, vagy ezen belül éppen az európai kereszténység, vagy a hazai kereszténység helyzetét, állapotát.
Kétféle szélsőség van, az egyik az optimizmus, a másik a pessimizmus. Jézus sose volt sem egyik, sem másik. Jézus realista volt. Nagyon jól tudta, hogy mindig lesznek olyanok, akik befogadják, és mindig lesznek olyanok, akik elutasítják az ő evangéliumát. És én azt hiszem, hogy ezt nekünk is így kell látnunk, egyfajta jézusi realitással, és tudni azt, hogy nem mindenki a hit. Még azt is keservesen tudomásul venni, amit Jézus is olyan szomorúan, realista módon látott, hogy amikor azt kérdezte, vagy azt mondta, hogy vajon amikor az embernek fia eljön, talál-e hitet a földön? Isten népe zsugorodik, kétségtelen. Egyházunkban is ezt látom. És azt is tudomásul kell venni, hogy, és ez megint egy jézusi példázatra vonatkozik, amikor a király hívja mennyegzőre a vendégeket, és akkor azok, akik már eleve hivatalosak voltak, nevetséges okokkal visszautasítják azt, hogy megjelenjenek akkor, amikor az a mennyegző, az a vacsora elkezdődik. Én emlékszem arra, amikor egy jól szolgáló, nagyon hűséges lelkészünk egyszer valakinek azt magyarázta, hát persze, hogy nem jársz templomba, kedves barátom, ha egyszer attól félsz, hogy elveszíted az állásodat. El lehet jutni oda, hogy bármit odadobunk, a hitünket, az üdvösségünket odadobjuk azért, mert azt fogják mondani, hogy esküdj fel arra, vagy mondd azt, amit én is hitvallok.
Különös korban élünk. Te is, ha visszatekintesz az életedre, enyhe túlzással majdnem egy évszázadot éltél le, és nagyon sok mindent láttál. De tapasztalható egy bizonyos egyház ellenesség, a világ egyes országaiban óriási a keresztény üldözés. Európában, a nyugati világban inkább egy ilyen keresztény ellenes atmoszféra alakult ki, ami együtt jár persze az iszlamizációval, a szekularizációval, a libertinizmussal. Hogy látod, mi ez az egyház ellenesség ma?
Alapjaiban véve azt kell mondanom, amit Jézus mondott nem is egyszer. aki azt mondta, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, aki nem hordozza a maga keresztjét, és nem úgy követ engem, az nem lehet az én tanítványom. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. Emlékszem egy fiatalkori olvasmányomra, Ernst Modersohnnak az Emberfiának napjaiban című írása volt ez, és emlékszem jól, talán ez volt az első fejezet, hogy idézte Jézusnak azt az igéjét, melyben arról beszélt, hogy két ember alszik egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. És akkor érdekes módon, hogy a maradék az a még meglévő keresztjének ellen fordul. Azt teszik, amit manapság látunk vagy hallunk, ledöntik a keresztény szobrokat, lefejezik Jézusnak a fejét a szobor tetejéről. Még talán így is mondhatom, hogy egyfajta irigység is van ezek mögött, hogy miért nem tudtunk mi úgy élni, ahogyan ti?
Úgy érzem, hogy különböző erők, mintha megkérdőjeleznék a kereszténység létjogosultságát is egyáltalán. Mivel lehet érvelni, akár egy ateista fele, vagy egy liberális fele, vagy éppen egy muszlim felé, hogy miért van létjogosultsága ma még a 21. században a kereszténységnek?
Először is azért, mert Jézus nyomán Pál apostol meghirdette annak idején Athénban azt, hogy az emberi nemzetséget az Isten egy vérből teremtette. Ez azt jelenti, hogy teljesen egyformák vagyunk, egyenjogúak. A másik az, hogy az Isten igazsága egy különös igazság, amit nekünk keresztényeknek nem csak hirdetni, de megélni is kell. És itt gondolok Jézusnak a szőlőmunkásokról szóló példázatára, ahol rövidebb, hosszabb ideig dolgoztak együtt az emberek a nap folyamán. És amikor eljön a fizetésnek az ideje, akkor a gazda annak, aki csak egy órát dolgozott, ugyanannyit ad, mint annak, aki a napot végig dolgozta. Mert ő a magáival azt tesz, amit akar. Viszont ez azt jelenti, hogy az ő igazsága az nem egy puszta, decire kimért igazságosság, hanem egyfajta méltányosság. Az Úristen ki akarja egyenlíteni az élet folyamán azokat a különbségeket, amelyeket az emberi bűn okozott ember és ember között. A harmadik pedig az, hogy a talentumokról szóló példázatokban arról van szó, hogy Jézus beszél a gazdáról, aki egy időre eltávozik, és mielőtt eltávozik, a javait szétosztja a szolgái között azzal, hogy gazdálkodjanak addig, amíg ő távol van. És ezt mondja, hogy mindenkinek a tehetsége szerint ad. Tehát a talentumok azok nem az észbeli vagy testbeli kiválóságok, a talentumok azok, amiket az Isten adott, ajándékozott az övéinek. A talentumok tulajdonképpen a lélek gyümölcsei. Az Isten különleges ajándékai, az öröm, a békesség, a jóság, a hűség, és amikor visszajön, ezt fogja számon kérni az övéitől. Ezért is létjogosultsága van az egyháznak, mert ezzel általában véve a gyülekezethez tartozó, hívő, bibliaolvasó, imádkozó emberek rendelkeznek. És erre mindenkinek szüksége van, pont annak is, aki legjobban szidja vagy árt a keresztényeknek.
Pali bácsinak, ha valami különleges helyzet állna elő, és azt mondanák, hogy a 85 éves lelkész változtathat a mi egyházunkon valamit. Mit változtatna, vagy miket változtatna?
Hát nem tudom, hogy lényeges dolgot változtatnék-e, mert olyasmi, és így mondom, hogy a levegőben van, amire nagy szükség van. Tehát az, hogy a megfáradt lelkészeket időnként valamilyen módon összegyűjtjük, és így mondom, hogy lelket próbálunk önteni beléjük, ez elkezdődött, későn kezdődött el. Meg talán ott is jobban kellene figyelni, tehát a püspököknek azon a bizonyos 40 esztendőben különösen nem volt elég ideje és figyelme arra, hogy foglalkozzanak, hogy pásztorolják a lelkészeket. És sajnos manapság már abba sem nagyon akarnak engedni, beleszólni fiatalok, hogyha egy püspök azt mondja egy ige hirdetésről, hogy ez nem volt biblikus, vagy nem volt hitvallásszerű, vagy ebből hiányzott a te saját meggyőződésed. Esetleg benne volt a textus, még Jézus is benne volt, csak éppen te magad nem voltál benne. Vagy amikor csak úgy állítunk be egy elérendő célt, hogy nem mondjuk meg, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha te Jézust követed. Tehát még a szószéken sem beszélünk arról, hogy mindaz, amit Jézus követel, az csak az ő ismerete, a belévaló kapaszkodás, a hozzávaló igazodás, a kimondott üdvösséges hit után járható. Én azt hiszem, hogy túlságosan nem kell változtatnunk, hanem azt kell megélnünk, ami a lehetőségeink.
Aktív lelkész életet élsz, ez egészen csodálatos, 85 évesen. Kérlek szépen, hogy beszélj egy kicsit erről, hogy milyen a te ima életed, hogyan olvasol Bibliát, hogyan készülsz egy ige hirdetésre, hogy éled meg ma, most a te hitéletedet?
Az ige olvasásról azt tudom mondani, hogy az első időben, teológus korban még kötelesség is volt, egyre inkább azután az útmutató használata maradt. És azon elmélkedik is az ember, azzal kapcsolatban imádkozik is az ember. De érdekes módon a Biblia forgatása az mindig leginkább egy-egy szolgálatra való készülés közben történik. Először is leteszem az asztalra az összes elérhető nekem meglévő bibliafordítást. És ez hihetetlen módon meg tudja erősíteni a készülést, mert az egyes bibliai szavaknak a jelentése kitágul. A következő lépés az, hogy a Bibliánk összes párhuzamos helyét is megkeresem, és azokat is beírom a munkafüzetembe, és ezt így csináltam az alatt az 50 valány év alatt, amióta szolgálok. És mikor Baranyában voltam 20 évig, egy-egy vasárnap este például Siklósról mentem haza 50 kilométerre Mohácsra. Elolvastam a vasárnapi igét, a következő vasárnapi igét, és menet közben is gondolkodtam, hazaértem, leírtam azokat a gondolatokat, amik úgy eszembe jutottak. Na most az imádság vonalán pedig vannak listáim. Ebben ott vannak a szűkebb családtagok, ott vannak a tágabb családtagjai, ott van az egyházunk, egy sereg lelkész, akiért külön imádkozom, főleg azok, akik azokban a gyülekezetekben szolgálnak, ahol engem követtek. Benne vannak az idős testvérek, külön azok, akik már közben egyedül maradtak, és akkor a legközvetlenebb családtagok.
Gyakorlatilag annyit jelent, hogy előtted van a lista, és mész csak úgy csendben szépen névről névre, és egyes névnél esetleg megállsz, hogyha van valami aktualitás.
Pontosan így van, ahol éppen gyermeket várnak, vagy gyermeket kaptak a unokák közül, ahol az egyik nekilátott annak, hogy egy újabb felvételre jelentkezik, és akkor a felvétellel kapcsolatban, ahol esetleg ilyen-olyan családi, személyi probléma van, szintén megállok, és azokért külön imádkozom. Egyes gyülekezeti tagok is ott vannak, akikről éppen meghallja az ember egy vasárnapi istentiszteleten, vagy istentisztelet után, hogy betegágyra került, vagy kórházba került, és akkor ezekért én külön is imádkozom.
Tudom, hogy az imákat és az imák meghallgatását alapvetően az Úrra kell bízni. De így, ha visszagondolsz az életedre, tudsz-e mondani példát arra, hogy úgy érezted, hogy na hát a te imádat meghallgatta az Isten, és nem csak meghallgatta, hiszen minden imát hall ő, hogy volt valami gyümölcse, eredménye a te ima életed neki. Látható módon, de hát mondom, a legtöbbet mi nem láthatjuk.
Talán nem a mi dolgunk ilyen vonalon ellenőrizni az Úristent. Biztosan voltak olyan emberek, akik rendszeresen előfordultak az imádságaimban, és aztán meggyógyultak, felvették őket valahova, eljutottak oda, hova el akartak menni. Talán egy kicsit büszkévé tenne az ember saját magát, hogyha ilyeneket nagyon számon tartana.
Kérlek, hogy említsél néhány bibliai igét. A legtöbbünk életében több számunkra nagyon fontossá váló ige van. Tudsz-e ilyeneket mondani itt nekünk most?
Két ige nagyon sokszor előkerül. Az egyik az, hogy szombatra volt kitűzve az esküvőnk, és annak a hétnek a hétfőjén édesapánk meghalt. és már az esküvőt nem lehetett lemondani, nem csak azért, mert elmentek a meghívók, hanem azért is, mert együtt volt az esküvőnk Márta húgomékkal, aki akkor már ki volt nevezve tanítónőnek abba a faluba, ahol a párja Lakner Aladár lelkész volt. Tehát egyszerűen nem lehetett elhalasztani az esküvőt. Édesapámmal még hétfő hajnalban beszéltem, ő akkor azt mondta, hogy kérjétek meg Zoli bácsit, Balikó Zoltánt, feleségem nagybátyját, hogy végezze el a szombati esküvőt. És ugye közben meghalt édesapám, meg volt a temetés, megjött a szombat, és legnagyobb megdöbbenésünkre Zoli bácsi azt az igét olvasta fel az esküvői oltár elől. Jézus megkérdezi a tanítványait, amikor visszaérkeznek, a 70 tanítvány visszaérkezik a szolgálatból. Volt-e valamiben fogyatkozásotok? És azok válaszoltak, semmiben sem. És akkor mintegy előre vetítve a mi házas életünket, beszélt arról, hogy aki az Isten szolgálatába indul, ez meg fogja tapasztalni. És amikor elérkezett az 50 éves házassági évfordulónk, és megkérdezte Cserhátiné Iza azt, hogy akit megkértünk a szolgálatra, hogy mi volt az induló igétek, egészen megdöbbent. És ő is erről prédikált. Most már a múlt időben. Mert valljuk, hogy amire kellett, azt mindig az Úristen előteremtette. A szolgálattal kapcsolatban pedig a legfontosabb igém szintén Jézusnak a mondata, ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Ha mindazt megtettétek. De hát hol vagyok én attól, hogy mindazt megtettem? Ha valamennyit megtettem, még akkor is mondhatom azt, hogy csak haszontalan szolga vagyok.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ebben az időben. Fótról Cinkotára. Köszönjük szépen sokak nevében a hűséges szolgálatodat. Köszönjük azt, hogy imádsággal, szeretettel kísérted a teológus hallgatók, meg a fiatal lelkészek életét is. Ez nekünk egy nagyon nagy élmény, és ezt hadd valljam meg itt a végén is, amikor az idősebbek részéről nem egyszerűen csak kritikát, vagy netán irigységet érzékelünk, hanem szeretetet, támogatást, mint amikor egy jó edző biztatja a fiatalokat. Én magam személyesen is ezt köszönöm, hogy sok küzdelemben, harcban is együtt lehettünk, és kívánom szeretettel Isten áldását további életedre.